Elnézést kérek a zavarásért, mondta Megré. Szavai gúnyolódásnak hatottak, pedig nem annak szánta. De zavarhatunk embereket, akik oly tehetetlenül mozdulatlanok, mint a tárgyak. Híreket kaptam a banktól. A gróf a plébánosra emelte tekintetét, és ez a tekintet kemény, csak nem dühött volt. Az egész jelenet ilyen ritmikusan folytatódott, mintha csak sakkparti folyt volna. A játékosok kezükbe temetett homlokkal törik a fejüket, és perceken át mély csöndbe burkolóznak, mielőtt lépnek egy palasztal, aztán újra mozdulatlanságba dermednek. De nem a gondolkodásról váltak ilyen mozdulatlanná. Megrének az a meggyőződése támadt, hogy inkább valami rossz mozdulattól, valami ügyetlen manővertől félnek. Valami bizonytalanság jellemezte három ójuk viszonyát, és mindegyikük vonakodva tolta előre a parasztot, készen rá, hogy gyorsan visszahúzza. A temetése vonatkozóan kértem utasításokat, mondta a pap kényszeredetten. Ez nem volt igaz. A paraszt rosszul lépett, olyan rosszul, hogy Szent Fiersz elmosolyodott. Sejtettem, hogy telefonál a bankba, mondta. És azt is elárulom, hogy miért szántam el magam erre a lépésre. Így tudtam csak megszabadulni Marie Vassilieftől, mert nem akart elmenni a kastélyból. Értésre adtam, hogy elsőrendű fontosságú az ügy. És Megré most aggódást és rosszallást olvasott ki a pap szeméből. A szerencsétlen, gondolhatta pap, húsba köti magát, csapdába esik, elveszett. Csönd. A gyufa sercenése hallatszik, és a főfelügyelő egymás után eregeti a füstgomolyokat, miközben felteszi a kérdést. Előteremtette Gotyé a pénzt? Nem, főfelügyelő, majd elmondom, válaszolt a gróf némi habozás után. Nem is a Szent Fiers arca tükrözte a drámai hangulatot, hanem sokkal inkább a plébánosé. Arca elsápadt, száját keserűen összeszorította, de nem szólt közbe. Hallgasson meg, uram, folytatta gróf. A plébános már alig tudta tűrtőztetni magát. Nem tennénk félre ezt a beszélgetést, amíg néhány szót nem váltottunk egymással? Moris szája körül kis mosoly játszott, a tágas szobában hideg volt, és a könyvtár legszebb darabjai hiányoztak. A kandallóban már ott tornyosult a farakás. Épp csak meg kellett volna gyújtani. Nincs egy öngyújtója, vagy? És míg a gróf a kandalló fölé hajolt, a pap fájdalmas, esdeklő pillantást vetett Megrére. Most pedig, kezdte a gróf, mihelyt visszatért hozzájuk. Néhány szóval megvilágítom a helyzetet. Valamely oknál fogva, amelyet nem ismerek, a plébános úr, aki tel is tele van jó akarattal, meg van győződve róla, hogy én, mit féljek a szavaktól, hogy én öltem meg az anyámat. Mert igenis bűntényről van szó, ugye? Még akkor is, ha nem esik teljesen a törvény hatálya alá. A pap meg sem moccant. Reszkető mozdulatlanságban állt ott, mint az állat, amely érzi, hogy veszély tör rá, és nem képes szembefordulni vele. A plébános urat odaadó érzések fűzték anyámhoz. Nyilván meg akarta akadályozni a Szent Fiersz nevet fenyegető botrányt. Tegnap este elküldt a sekrestéssel a 40.000 frankot egy levélke kíséretében. És a pap pillantása minden kétséget kizáróan ezt sugározta. Szerencsétlen, a vesztébe rohan. Itt a levél, folytatta Szent Fiersz. Megré félhangosan olvasta. Legyen óvatos, imádkozom magáért. Ó, mintha friss levegő tört volna a szobába. Moris de Szent Fierszból egyszerre elszállt az az érzés, hogy a földtől szegezték, hogy mozdulatlanságra kárhoztatták. És egyszerében elvesztette azt az ünnepélyes komolyságot is, amely amúgy sem volt jellemzője a természetének. Le is felkezdett járkán a szobában, és nyugodtabb hangon folytatta. Hát ezért látott engem főfelügyelő úr, ma reggel a templom meg a plébánia körül ögyelegni. A 40.000 frankot, amit természetesen kölcsönnek tekintek, persze elfogadtam. Elsősorban azért, ezt mondtam is már, hogy eltávolítsam a szeretőmet. Elnézést, plébános úr. Aztán meg különösen visszatetsző lett volna, ha épp ezekben a napokban tartóztatnak le. De úgy állunk itt, mintha kérem, foglaljanak helyet. És kinyitott egy pillanatra az ajtót, hogy az emeletről jövő zajra figyeljen. Újra sereglenek már az emberek anyámhoz. Azt hiszem, telefonálni kellene Mulénba, hogy állítsanak díszes ravatal gyertyákkal. Aztán minden átmenet nélkül folytatta. Feltételezem, hogy most tisztában látja a dolgokat, és miután elfogadtam a pénzt, nem maradt más hátra, mint hogy megesküdjek a plébános úrnak, hogy nem terheli bűn a lelkemet. De ez nem lett volna könnye maga jelenlétében, főfelügyelő úr. Annélkül, hogy ne ébreszek még nagyobb gyanút magában, ez az egész, mintha csak kitalálta volna a gondolatomat. Egy perce sem hagyott ma reggel egyedül ott a templom körül. A plébános úr meg idejött most. Még nem is tudom, hogy miért, mert amikor maga belépett, már habozott beszélni. Szeme elfátyolosodott, és hogy eloszlassa magában a megbántottság érzését, kényszeredetten nevetni kezdett. Egyszerű, ugye? Egy olyan ember, aki gyakran kimaradozik este, aki fedezetlen csekkeket ír alá. Az öreg Gotyi is elkerül, nyilván neki is az a meggyőződése, hogy... Hirtelen meghökkenve nézett a plébánosra. Plébános úr, mi történt magával? A pap arca csak ugyan elsötétült. Nem csak a fiatal embert kerülte pillantásával, hanem Maigret tekintetét is. Maurice de Saint-Fiers megértette, és még keserűbben kiáltott fel. Na tessék, már megint nem hisznek nekem. És éppen az veszi bizonyosra, hogy én vagyok a bűnös, aki meg akar menteni. Újra az ajtóhoz sietett, és elfeledkezve róla, hogy egy halott is van a házban, erős hangon kiszólt. Albert! Albert! Gyorsabban a teringetét! Hozzon nekünk inni valamit! És a komornik belépett, és viszkit meg boharakat vett le egy polcról. Hallgattak. Nézték, ahogy tesz-vesz. Maurice de Saint-Fiers furcsa mosolya jegyezte meg. Az én időmben még nem volt viszki a kastélyban. Jean úr kérte, Egy teli pohárral felhajtott, és amikor a komornik kiment, ráfordította a kulcsot a zárra. Mennyi minden megváltozott itt, dünnyögte maga elé. De azért szemét rajta tartott a papon, az meg egyre kínosabban érezte magát, és végül azt hebegte. Bocsásson meg, katekizmus órát kell tartanom. Várjon egy kicsit, maga továbbra is meg van győződve, ugye, hogy bűnös vagyok, plébános úr. Nem, ne is tagadja, egy plébános nem képes hazudni. Néhány dologra mégis rá szeretnék világítani, mert maga nem ismer engem. Nem élt Saint-Fiersben, amikor én itt éltem, legfeljebb csak hallott rólam. Nincs kézzel fogható bűnjel. A fő felügyelő tanúja volt a drámának, és tud róla valamit. De kérem, hebegte a pap, hallgasson, nem iszik? Egészségére, főfelügyelő. Sötét tekintette nézett maga elé. Egyetlen gondolat járt az eszében, és szinte dühötten rágódott rajta. Egy egész sor emberre gyanakodhatna, de nem, maga kizárólag rám gyanakszik. És én egyre azon töprengek, hogy miért. Minden lehető ok megfordult a fejembe, és most végül azt hiszem kitaláltam. Mit mondott magának az anyám? A pap arcából ezúttal kifutott a vér. Nem tudok semmit, hebegte. Kérem, plébános úr, maga segített rajtam, ez tény. Elküldte nekem ezt a 40 000 frankot, ami mégis lélegzethez juttat, és lehetővé teszi, hogy illendő körülmények közt temethessem el az anyámat. Tiszta szívből köszönöm magának, de közben mégis engem gyanúsít. Imádkozik, értem. Ez sok vagy nem elég? És harag fenyegetés vegyült hangjába. Először arra gondoltam, hogy olyankor kérek magától magyarázatot, amikor nincs jelen Maigret úr. Na most már örülök, hogy ő is idejött. Minél jobban töröm a fejem, annál zavarosabbnak érzem a dolgot. Esdekleg, Gróf úr, ne gyötörjön tovább. Én meg figyelmeztettem, plébános úr, hogy nem teszi ki addig innen a lábát, amíg el nem mondta nekem az igazságot. Már egészen más ember volt. A végletekig csigázták. És mint minden gyönge, minden szelid alkat egyszerre csak megvadult. A könyvtárszoba feletti halottas szobában is nyilván lehetett hallani felcsattanó hangját. Maga állandó kapcsolatban állt anyámmal. Feltételezem, hogy Jean Métayé is hűséges tagja volt az egyház községnek. Ki mondott magának kettőjük közül valamit rólam? Ugye az anyám? Maigret még emlékezett a tegnapi szavakra. Gyónási titok. Megértett a pap kínlódását, gyötrődését, s mártír tekintetét Saint-Fiers szavainak lavinája alatt. Hogy mit mondhatott magának? Nos, ezt is tudom, úgy szóval tanúja voltam a kezdetén anyám kisiklásának. Beszélhetek róla, olyan emberek vagyunk, akik ismerjük az életet. Dühött haraggal nézett körül. Volt olyan idő, amikor csak lélegzett visszafolytva léptünk ebbe a szobába, mert az apám, a ház ura, itt dolgozott. A fali szekrényben nem sárgált viszkis üveg, de a polcokat megtöltötték a könyvek, mint a méhkas rekeszeit a méz. És Maigret is emlékezett erre az időre. A gróf dolgozik, e néhányszor megtette a hatását, és a gazdák 2 óra hosszat is vártak az előszobában. A gróf a könyvtárba hivatott, és Maigret édesapját ez felkavart egy kicsit, mert ez valami fontos eseményt jelzett. Nem pocsékolt a fát, hanem beérte egy olajrezsóval, amit maga mellé tétetett, hogy pótolja a gőzfűtést, mesélte Maurice de Saint-Fiers. És a felzaklatott paphoz fordulva így folytatta. Maga nem ismerte ezt, maga már csak az űrzavart látta a kastélyban. Anyámat, aki elvesztette férjét, anyámat, akinek fia butaságokat csinál Párizsban, és csupán azért jön haza, hogy pénzt kérjen tőle. Aztán a titkárok. Úgy fény lett a szeme, hogy Maigret már azt hitte, elfutja szemét a könyv. Mit mondott magának anyám? Ugye félt, hogy ide jövök? Tudta, hogy egy újabb lyukat kéne betömnie, valamit el kellene adnia, hogy újra megmentse a látszatot. Próbáljon megnyugodni, intett a plébános szintelen hangon. De előbb meg akarom tudni, vajon nem az első perszől rám gyanakodott-e anélkül, hogy ismert volna? Maigret is közbeszólt. A plébános úr tüntette el a misekönyvet. Mondta lassan, mert ő már értett a dolgot, és segítségre sietett Saint-Fiersnak. Elképzelte, hogyan hánykolódott a grófné a bűn és lelkiismeret fudulás között. Nem félt a bűnhődéstől. Nem szégyelte kissé magát a fia előtt. Végtére és nyugtalan beteg alkat volt. És miért nem mondhatta volna egyszer a gyóntatószék zárt fülkéjében? Félek a fiamtól. Mert nyilván félt is. A Jean Métájénak jutó pénz a Saint-Fiersok pénze volt, amely Maurice-t illette volna. Vajon nem számoltatja-e el egy napon? Vajon? És Maigret érezte, hogyha egyenre kuszán is, de hasonló gondolatok születnek a fiatalember agyában. Segített neki, hogy tisztázza őket. A plébános úr nem szólhat semmit, ha a grófné a gyóntató székben mondta el ezt neki. Ez világos volt. Maurice de Saint-Fiers félbe szakította a beszélgetést. Bocsásson meg, plébános úr! Elfelejtettem, hogy katekizmus tart. Ne haragudjék, hogy... Megfordította a kulcsot a zárban, kinyitott az ajtót, majd búcsúzóul. Köszönöm magának. Mihelyt tudom, visszajutottam a 40 000 frankot, mert azt hiszem nem a magáé volt. Rőnár asszonytól kértem, a régi jegyző özvegyétől. Köszönöm, a viszontlátásra. Csak nem bevágta az ajtót a pap után, de visszatartotta magát, aztán Maigret szemébe nézett, és úgy tagolta. Disznóság! Meg akarta menteni, tudom. El akarta kerülni a botrányt, össze akarta tapasztani úgy, hogy Saint-Fiers kastély darabjait. De nem ez jár az eszemben, és töltött magának a viszkiből. Erre a sajnálatra méltó asszonyra gondolok. Nézze csak! Ugye látta Marie Vasselifet, meg a többi tud Párizsban. Ezeket nem gyötri lelkiismereti válság, de őt, és ne feledje el, hogy ő mindenek előtt a szeretetét akarta kiélni valahol, és jó alanyra talált ebben a Métájéban is. Aztán a gyóntató székbe sietett, nyilván valami szörnyetegnek tekintette magát, innen ered, hogy félt tőlem, attól félt, hogy bosszút állok. Rettenetes volt ez a nevetés. Maga itt lát engem, felháborodottan, amit kikelek anyám ellen, mert és ez a plébános sem érti. A szentíráson átlátja az életet, míg anyám élt, alig, hanem önmagától próbálta megmenteni, mikor pedig meghalt. Azt tartotta kötelességének, hogy engem mentsen meg. De jelenleg fogadnék szent meggyőződése, hogy én... Erősen a felügyelő szemébe nézett, és tisztán ejtette. És maga? Mivel Maigret nem válaszolt, így folytatta. Mert büntény történt. Olyan büntény, amit csak egy aljas féreg volt képes elkövetni, egy mocskos kis senki. Igaz, hogy az igazságszolgáltatás tehetetlen vele szemben? Ma hallottam beszélni róla, de mondok magának valamit, főfelügyelő, és nem bánom, ha ellenem fordítja is. Ha kezem közé kapom ezt az aljas gazembert, hát én magam intézem el, és nem lesz szükségem revolverre. Nem, semmilyen fegyvere sem, csak a puszta kezemre. A szesz még nyilván fokozta túlfűtöttségét, maga is észrevette, mert végig simított a homlokán, belepillantott a tükörbe, és gúnyos fintorral nézte képmását. Azért a plébános nélkül még a temetés előtt lakat alá kerülök. Nem voltam valami kedves hozzá. A régi jegyző felesége fizetik az adósságomat. Ki ez a nő? Nem emlékszem rá. Az a hölgy, aki mindig fehér ruhába öltözik. A Matignon felé vívő úton van a háza, aranynyilag díszítik a rácsos kaput. Maurice de Saint-Fiers lecsillapodott. Fellobbanása csak szalmaláng volt. Újra töltött a poharába, habozott egy kicsit, aztán utálkozó fintorral, egyetlen hajtása kiitta. Hallja? Mit? Hát az embereket, amit vonulnak fent. Nekem is ott kellene lennem, talpig feketébe kísért szemmel, s lesújtottan kellene szorongatnom a felé nyújtott kezeket. Aztán kimentek, megbeszélik a dolgokat. És gyanakodón hozzáfűzte. De ha az igazságszolgáltatás, ezt maga mondta, nem foglalkozik az üggyel, miért tölti itt az idejét? Újabb fejlemény is bekövetkezhet. Ha felfedezném a bűnöst, megakadályozna benne, hogy... Gőzsbe rándult ujjai minden hangzatos szónál többet mondtak. Most itt hagyom. Vágd el, Megré. A másik tábort is figyelnem kell. A másik tábort? A fogadóban tanyázott. Jean Métájét meg az ügyvédjét, aki ma reggel érkezett. Ügyvédet fogadott? Előrelátó fickó. Ma reggel a következőképp helyett.